Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat énekeljük. 25. Zsoltárunknak énekeljük most fennállva az első versét, és majd helyünket elfoglalva a további verseit a 6. versig. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram.
Thank you.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, úgy, amint az írva található Mózes második könyve, második fejezetében. Hogyan szól hozzánk Isten igéje Mózes második könyve, második fejezetéből, helyünket elfoglalva hallgassuk nyitott szívvel. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját, az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette, de amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékeny kosarat, bekente szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott állt távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó lánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban. Szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét, és kihozatta azt. Fölnyitotta és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta és azt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó lányának. Ne menjek és ne hívjak egy szoftató asszonyt a héberek közül, aki majd szoftatja a gyermeket. A fáraó lánya így felelt. Eredj! A lány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vidd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó lánya, és szoptasd, megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó leányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek. Mert azt mondta, a vízből húztam ki. Abban az időben történt, amikor Mózes már felnőtt, hogy kiment atyafiaihoz, és látta kényszermunkájukat. És meglátta, hogy egy egyiptomi férfi egy héber férfit ver az ő atyafiai közül. Körülnézett, és amikor látta, hogy senki sincs ott, agyonütötte az egyiptomit. És elrejtette a homokba. Másnap is kiment, akkor meg két héber férfi civakodott egymással. Rászólt arra, aki a hibás volt. Miért vered a fele barátodat? Az így szólt. Kitett téged elöljáróvá és bíróvá közöttünk? Talán engem is meg akarsz ölni, ahogyan az egyiptomit megölted? Mózes megijedt. És azt mondta, bizony, kitudódott a dolog. Fáraó is meghallotta ezt a dolgot, és halálra kerestette Mózes. De Mózes elmenekült a fáraó elől. Midian földjén állapodott meg, és leült ott egy kútnál. Midian papjának volt 7 lánya, akik odajöttek vizet meríteni, és a vájukat megtöltani, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes segítségükre, sietett és megitatta a juhaikat. Amikor a lányok hazaértek apjukhoz, Réhuelhez, az megkérdezte, hogy ma ilyenkorán megjöttetek. Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, és megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a lányainak, hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, és egyék velünk. Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cipporát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gersonnak nevezte, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú időt telt el, és meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Isten szent lelke tegye, áldotta az ő igéje hallgatását, megértését, befogadását és követését. Nyissuk meg szívünket, Isten szín előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy újra itt állhatunk a te hajlékodban, te színed előtt, a gyülekezet közösségében. Hálát adunk, hogy visszatekintve elmúlt napjainkra és életünk idejének mögöttünk levő elmúlt részére elmondhatjuk, láthatjuk, hogy gondod van életünkre, hogy jó a te utadon járnunk, és jó látnunk, ahogy vezetsz bennünket, gondot viselsz rólunk. Köszönjük, Urunk, gondviselő szeretetedet. Köszönjük, ahogyan nem csak mindennapi szükségeinket adod meg, és gondot viselsz rólunk, és nem kell nélkülöznünk, de gondod van a mi lelkünkre, de most is így lehetünk, Urunk, itt, hogy lelki szükségeinket is be akarod, be tudod tölteni. Ezzel a vággyal is jöttünk most ide, Urunk. Hogy eléd hozzuk mindazt, amiben a lelkünk hiány szenved. Mindazt, amik életünk kérdései most. Eléd hozzuk, Urunk, most kérdéseinket, kétségeinket, kéréseinket. Eléd hozzuk mindazt, ami most bennünk van, bennünk feszül, hadd tegyük eléd, Urunk, jövőnk kérdéseit, aggodalmainkat, talán betegségek kérdéseit, magunk vagy szeretteink életében. Kérünk, Urunk, hogy te légy a betegekkel, te légy a betegek megerősítője, testükben, lelkükben, bátorítója. Kérünk azokért, Urunk, akik a gyász terhével jöttek talán ide, vagy most szeretük elvesztése fájdalmával küzdenek, légy vigasztalójuk. Állj mellettük, Urunk, könnyeket letörlő szereteteddel. Kérünk, Urunk, adj vezetést, adj útmutatást életünk kérdéseiben, amikor ott vannak előttünk a mindennapok gondjai, a munkánk, a feladataink kérdései, a kapcsolataink, a családunk kérdései, közösségeink, gyülekezetünk kérdései, és más kérdései a jövőnknek. Kérünk, te vezess bennünket. Így kérjük áldásodat Isten tiszteletünkre, Urunk. Így kérünk, hogy légy most itt közöttünk, hogy a Te igéd hadd legyen élővé számunkra. Hadd járja át szívünket a Te igéd üzenete, és hadd vigyük el magunkkal minden napokba. Így kérünk, Úr Jézus, helyezd szívünkre mindazt, amire most szükségünk van. Hallgass meg imádságunkat a Te kegyelmedből. Amen. Az ige hallgatására készülve a megkezdett Zsoltár, énekeljük annak a 7.-8. versét, az igaz istenfélőknek megjelenti titkait. Igazszakasz mellett olvasom még a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 23-24. Verseit. Hit által rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hit által tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az Egyiptomból kivonuló nép vezetőjének, Mózes élete történetének első szakaszát hallhattuk most, az igaz szakaszunkból. Izgalmas életrajzi leírás ez, kalandos története, Mózes viszontagságos életének, annak első szakaszának. És így itt vannak most előttünk az ő élete nagy kérdései. Talán legtöbben láttuk, jó pár évvel ezelőtt jelent meg az Egyiptom hercege című rajzfilm, azóta is feldolgozták többféle módon Mózes életét, a kivonulás történetét. Nagyon klasszikus és szép, mozgalmas történet, Mózes élete története, a kivonulás története, sok irodalmi alkotás, meg film is szól erről, ahogyan ezt próbálják elénk adni, megjeleníteni. De most az van előttem, ahogyan ebben a rajzfilmben, az Egyiptom hercege című rajzfilmben olyan nagyszerűen kerül elénk Mózes életének itt az elején ezek a nagy kérdései. Ahogy megküzd ezekkel a kérdésekkel, hogy ki vagyok valójában? Ki vagyok? Ki ez az ember? Ki vagyok valójában? Egyiptom hercege? A fáraó családjának egyik fontos tagja? A fáraó fia, illetve nem fia, hanem ahogy hallottuk, unokája, hiszen a fáraó lánya nevelte föl. Az vagyok, aki élvezi annak a hasznát, ahogy rabszolgák dolgoznak ott Egyiptomban, és a fáraó birodalmát, fáraó királyságát, annak dicsőségét növelik, és annak lehet élvezni a gyümölcsét, ennek a gazdagságnak a gyümölcsét, akit szolgák szolgálhatnak ki, rabszolgák szolgálnak ott a fáraó udvarában. Vagy egy örökbefogadott fiú, akiről lemondott a családja. Vagy egy fiú, akiért próbált mindent megtenni édesanyja, és gondoskodni róla, hogy a nyomorúságos, nehéz körülmények között megszületve mégis felnőhessen. Egy fiú, aki túlélte a halálos ítéletet? Egy fiú, akit meg kellett volna öljenek? Nem kellene éljen? Egy fiú, akit aztán a nevelő családja, pontosabban ugye a mostoha nagyapja, mondhatjuk így, parancsára kellett volna megöljenek? Ki vagyok én? Tehette föl oly sokszor ezt a kérdést Mózes, a vízből kihúzott, akinek benne van a nevében is gyerekkorának nyomorúságos, sanyarú sorsa. Ki vagyok én? Vagy az, aki ki kell álljon az igazságért, aki oda kell álljon származási népe mellé, az elnyomottak mellé, hát mégiscsak közülük való. Ki vagyok én? De sok kérdés. De sokféle válasz, amit adhatott Mózes. És talán érezzük ennek a küzdelmeit, hogy felteszi ezeket a kérdéseket, ahogy felnőve szembesül azzal, hogy ki is ő valójában. És hol az egyik választ adja meg, és hol a másik választ? Hol abban erősödik meg, hogy mégiscsak jó volt itt felnőni, a biztonságban, a gazdagságban, hol pedig abban, hogy ahonnan jöttem, ahonnan származom. Azt a népet elnyomják. Nekem meg kellett volna halnom. Az gondoskodott rólam, aki kiadta a parancsot, hogy öljék meg a fiú gyermekeket. Ugyan nem olvastam a fejezet megelőző mondatait, az első fejezetben van szó erről, de bizonyára ismerjük a történet megelőző sorait. Amikor is így olvassuk, így hallhatjuk, hogy új király kerül Egyiptom élére, aki azt látta, hogy lám, az izraeli nép nagyobb és erősebb, mint mi, hiszen ugye a megelőző fejezetekben, Mózes első könyve utolsó fejezeteiben olvashatjuk, hogy József családja kikerül Egyiptomba az éhség miatt, és ezt támogatja az akkori fáraó, hiszen József a fáraó helyettese lett. De az új fáraó nem ismeri ezt az idegen népet ott Egyiptomban, ahogy teltek az évtizedek, és megijed, és azt mondja, lám, az izraeli nép erősebb, nagyobb, mint mi, bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert a háború támad, ő is ellenségünkhez csatlakozik, ellenünk harcol, kivonul az országból, ezért hát egyszerű szóval fogalmazva azt mondja, pusztuljon ez a nép. Kényszermunkával sanyargatja őket, rabszolgaként dolgoztatja őket, majd pedig kimondja a gyilkos parancsokat, hogy kihaljon ez a nép, a bábák, ha fiú születik, meg kell öljék a megszületett csecsemő gyermeket, majd pedig miután látja, hogy ez nem történik meg minden esetben, azt parancsolja a fáraó, hogy minden újszülött héber fiút dobjanak a Nílusba, csak a leányokat hagyják életben. Ebben a helyzetben születik meg Mózes. Ki vagyok én? Ki vagyok én? Teszi fel a kérdést. Ma is minden ember valahol felnőtté válása során, és aztán talán később is az élet egy-egy fontos pontján, forduló pontján, vagy egy-egy ponton, amikor elgondolkozunk, hogy ki vagyok, és mire jutottam. Ki vagyok, és mi a dolgom, teszi fel a kérdést a felnőtté váló ember. Mi a célja az életemnek? Mi végre vagyok a világban? Ki vagyok? És mi a dolgom? Az vagyok, akinek szüleim látni szeretnének? Az vagyok, amit anyámtól, apámtól láttam, és örököltem? Vagy az vagyok, amivé a barátok révén válok és formálódok? Vagy valami egészen más vagyok? Mássá kell lennem? Félretéve mindazt, amit láttam és örököltem? Ki vagyok? És milyen nehéz kérdése ez egy örökbefogadott gyermeknek? Ki vagyok? Az vagyok, amit a génjeim hoznak? Vagy az vagyok, amivé a nevelőszüleim által lettem? Ki vagyok? Teszi fel ezt a nehéz kérdést sok-sok ember, aki hazát, vagy akár csak lakókörnyezetet, otthont vált. Ki vagyok? Pesti? Sárbogárdi, Csabdi, Pomázi? Tehetem föl én a kérdést. Ki vagyok, teszi fel a kérdést? Erdélyből átjött magyar, aki azt mondja, azt éli meg Erdélyben, hogy kilóg, ha megőrzi identitását, magyarságát, hogy őt, ha egy román többségű településen él, onnan esetleg különféle nyomás hatására próbálják kiűzni, és éreztetni, hogy nem vagy közénk való. És amikor átjön, akkor pedig úgy néznek rá, mint te román vagy? Hogy Romániából jöttél, és tudsz magyarul? Romániában bozgór, hazátlan, Magyarországon pedig román. Ki vagyok? De sokan teszik fel ezt a nehéz kérdést, és mire a válasz? És teszi fel a kérdést a keresztény ember is, ki vagyok? Ki vagyok? A földön élő nehéz, vagy kevésbé nehéz, de körülményeivel, életével küzdő és bűneivel küzdő ember, vagy pedig Isten megváltott gyermeke. Pál apostol olyan plasztikusan, olyan általunk is megélt módon írja le ezt a kérdést. Azt a kérdést, amikor a megtért Krisztus követő ember még itt a földön élve küzd a kísértéseivel és bűneivel, és azt éli meg, hogy ahogy rómaiakhoz írt levél 7. fejezetében olvashatjuk, hogy tudjuk, a törvény lelkén testi vagyok, ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó. Nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Tudom, hogy én bennem, testemben nem lakik jó, mint hogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs. Hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom magamban, hogy miközben jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni. Gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, mely harcol az értelmem törvény ellen, fogjul egy a bűn tagjaimban levő törvényével, én nyomorult ember, kiszabadít meg halálra ítélt testből. De hála az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Magam értelmemmel az Isten törvényének szolgálok, ugyan testemmel azonban a bűn törvényének. De nincs már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelke törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és halál törvényétől. A harc, ami ott van a hívő emberben, a jót akarom tenni, és mégis sokszor a kísértés, a körülmények, a vágyak belevisznek, hogy mégsem a jót teszem, mégsem az Isten törvénynek engedelmeskedem. Ki vagyok akkor? A bűneinek engedelmeskedő ember vagy pedig az Isten gyermeke? És igen, e földön a keresztény ember élete erről harcról is szól, mert Isten gyermeke megváltott, de bűnös gyermeke vagyunk, akik itt a földön még küzdünk a kísértésekkel, de mégis tudhatjuk, a mennyei haza állampolgárai vagyunk. Ki vagyok? Mózes nagy kérdéseiről szól ez a fejezet. De hol van Isten? Figyeltük-e, kedves testvérek, az elhangzott hosszabb ige szakaszban, a lekcióban, hol van Isten? Hol szerepelt Isten? Ha jól figyeltünk, akkor azt láttuk, hogy sehol. Nem olvasunk arról, hogy Isten ezt vagy azt cselekszi. Nem szerepel Isten neve. Ma elhangzott igében, Mózes második könyve, második fejezetében. És mégis azt mondhatjuk-e, hogy mindenhol ott van benne, mögötte. Jelen van az egész fejezetben, Mózes egész életében Isten gondviselése. Mózes születése történetében, anyja és testvére tetteiben, döntésében ott van Isten gondviselése. Hogy ez a fiú ne halljon meg Fáraó parancsa miatt, hanem élhessen. Rejtegetik. Aztán 3 hónap után azt mondja az édesanyja, hogy nem lehet tovább rejtegetni. Hát akkor ki kell találni valamit. Hát egy szurokkal bekent gyékeny kosárban útjára engedem, és Istenre bízom. Majd Isten megadja, hogy valaki gondoskodjon róla. És igen, gondoskodik róla majd valaki. És a Nílusra teszi, és a Níluson nem a krokodilok találják meg, hanem a fáraó lánya. És azért ott kíséri Mózest távolról az ő nővére, és megtalálja a fáraó lánya, pont a fáraó lánya, nem egy katona. És amikor megtalálja a fáraó lánya, akkor nem arra gondol, hogy hát ennek a gyermeknek meg kellene halnia, mert zsidó, hanem arra gondol, hogy ennek a gyermeknek élnie kell, hogy segítsek rajta. És megy Mirjam, Mózes nővére, hogy felkínálja a lehetőséget, ismerek egy szoptatós anyát, nem lehetne, hogy ő szoptassa, amíg arra van szükség, de lehet, és aztán így visszaköl az édesanyához, Mózes, és amíg szükséges, addig ott növekedik, és aztán pedig bekerül a fáraó udvarába, fáraó lányához. Ott van végig az Isten gondviselése. Ott van abban is, ahogyan lehet félretenni egy nagyon magasról jövő kötelező parancsot. És lehet azt mondani, hogy az élet a fontosabb. Amikor mindenki azt kell tegye, ami a parancsban van, akkor mondhatták azt mégis a zsidókkal foglalkozó bábák, zsidóasszonyok, szülésekor segítkező bábák. És mondhatta, mert azt kellett mondja Mózes édesanyja, meg az ő családja, és mondhatta azt, még a fáraó lánya is, hogy az élet a fontosabb. Amikor mindenki azt kell tegye, amit tenni kell, és katonák figyelik azt, hogy mit teszel, mert a zsidó, megszületett zsidó fiúknak pusztulniuk kell. Ez a parancs. És mégis lehet életben maradni. Lehet a parancsnak, lehet, hogy történjen valami a parancs ellenére. És de sok ilyen életkérdés van ma is, és volt az elmúlt évtizedekben is, hogy parancsra kellene történni dolgoknak. Vagy megszokásból kellene történni dolgoknak, szóljon az bármiről is, vagy a környezetem elvárása miatt meg kellene történni a dolgoknak, mert az ismerősök, mert a haverok, mert mindenki ezt várja el, és mégsem kell történnie a dolgoknak. legyen az az élet kioltására szóló parancs, legyen, vagy szóljon az arról, hogy tagadjuk meg a hitünket, vagy szóljon az arról, hogy meg kell tenni valamit, mert hát mindenki megteszi. Legyen az fiatalok nagy kérdése, mert az a divat ma, hogy a buli ne kell inni magunkat, és mindenki mindenkivel csináljon mindent, nem lóghatunk ki a sorból, és lehet mégis másként tenni. És az elmúlt a rendszerváltást megelőző rendszernek, kommunizmusnak a kérdése pedig, időszakában pedig a kérdés ez volt, így hangzott, hogy lehet ellentmondani a rendszernek, lehet máshogy élni, mint az elvárt, lehet megtartani a hitünket, lehet az elvárás ellenére hinni, templomba járni. És volt, hogy lehetett, és volt, aki azt mondta, hogy nem lehet. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja, amikor erre emlékezünk. Volt, akik azt mondták, hogy nem számít, mit mond az elnyomó rendszer. Lehet máshogy. Lehet hitünket megtartani. Most a mai Reformátusok lapjában megjelent egy írás Horkai Barna néhai nagyszörösi lelkipásztorról, illetve az ő lányával egy rövid riport, beszámoló, amiben csak hadolvasok néhány sort. Második világháború után Szovjetunió Kárpátaljára is rátette a kezét, hogy folyamatosan berendezkedett itt is kommunista hatalom. Az állambiztonság sorra, raportra hívta a magyar közösség vezetőjét is, nagyszülősi református lelkésszel, 47. januárjában kétszer is elbeszélgettek. Az ortodox gyökerű, de ateista szovjet világ előtt ismeretlen református egyházról kérdezgették Horkai Barnát, aki elmagyarázta nekik a reformáció jelentőségét, tanítása, hangsúlyait. Ők azonban ennél többet akartak. Azt szerették volna, ha Horkai Barna ellátogat egy görögkatolikus kollégájához, majd beszámol beszélgetésekről. A lelkipásztornak ekkor esetleg, hogy mire megy ki a játék, besugónak akarják. Határozottan visszautasította az ajánlatot. Akkor Szibéria? Fenyegetőzött a kihallgatója. Akkor Szibéria. Hangzott a megalkuvás nem ismerő válasz. Nagyon szeretett minket, de az első helyen mindig a hivatása, az Úr és az Egyház ügye állt. Hangsúlyozza a történet kapcsán Horkai Anna. Hozzátéve a titkos szolgálat végül nem zaklatta többé beszervezésre az édesapját, aki végül a lágerbe sem emiatt jutott. Hatóságok néhány hónappal az eset után, még az év tavaszán maguk Horkai Barnáik keresték fel evangéliumi hitű szolgatásaival, háború után különösen és sanyarú helyzetű népükért érzett felelősségük tudatában rendszeresen imaközösségre gyűltek össze, hogy arra kérjék az Urat, fordítsa róluk a haragját. Egyik alkalommal Asszony István lelkipásztor ige indítatás alapján felvetette. Mindig csak kritizálják a szovjet hatalmat, de bizonyságot még nem tettek annak helyi képviselői előtt Istenről. A keleti baráti körre, hogy ők hívták magukat, így menesztett küldöttséget Horkai Barna és Zimány József személyében a hatóságokhoz, akik egy őrnagy alé állva mondhatták el hitvallásukat. Tiszt meghallgatta őket, és azt kérte, mindezt adják írásba is. Két lelkész megkérdezte, kit szólítsanak meg a beadványban. Azt a választ kapták, hogy hát Sztálin elvtársat. Birodalom első emberének neve került a papírra. Az őrnagy utasítására másnap Ungvárra is elment a két barát, ahol a területi vallásügyi megbízottnak is el kellett mondani bizonyságtételüket, de aztán hazatérhettek. Kiállásuknak nem lett következménye. Ugrok a leírásban. A keleti baráti kör elleni első támadást nem az állam nyitotta, lelkipásztorok esperesei. Horkai Barnát 47. októberében tartóztatták le. koncepciós per során államellenes összeesküvéssel, a hatalom megdöntésének szándékával vádolták őket. Előbb az ungvári börtön, majd otthonától 17 000 kilométernyi távolságra, pont a földgolya túlsó oldalára, a kolimai lágerekbe került. Hosszú, 8 hosszú esztendőre kellett 6 gyermekek közül az addig megszületett 2-t, és a harmadikkal éppen várandos feleségét magára hagynia. Ez egy részlet volt, az egész írás olvasható a református.hu internetes oldalon, és voltak nem csak ez a keleti baráti kör Kárpátalján, voltak mások és sokan, akik azt mondták, hogy nem kell az legyen, amit az elnyomó rendszer mond. Lehet hitvalló módon élni. És csak röviden lássuk azt is, Isten gondviselése volt, az is, ahogyan Isten az ő tervére, szabadító tervére tekintett. Mert Mózes nem véletlen, hogy a fáraó udvarában kellett felnőjön. Isten tervének része volt az, hogy az, aki majd kiszabadítja a népet Egyiptomból, illetve a szabadulásban a népet vezeti, annak bejárása legyen a fáraóhoz. Mózesnek ott kellett felnőnie a fáraó udvarában, hogy sok év elteltével visszamesson oda, és mondhassa a fáraónak, hogy itt vagyok, küldetéssel jöttem, engedd el a népet. Ő ott mondhatta, bejárása volt. És lássuk meg magunk életében is, visszatekintve az elmúlt évekre, évtizedekre, hogyan vezetett az Isten. És mindaz, amiben és ahogyan végig vezetett, az nem a véletlen, a vaksors műve. Terve volt, terve van mindezekkel az Istennek. Az, amiket átéltem, átéltünk. Az, amin átvezetett, nehéz, sanyarú dolgokon is akár, az mind a terve része, és mindez fontos azért, hogy ő használhasson. Pál apostol beszél arról, hogy amiben Isten egyszer megsegített, amiben kihozott és amiben megvigasztalt, azt ő szeretné arra használni, hogy mi pedig azzal a vigasztalással tudjunk másokat vigasztalni. A gyászolót azt tudja legjobban vigasztalni, aki maga is átesett a gyászon. Amit átéltünk, amiben benne voltunk, nem a véletlen műve. Isten abban használni akar. Egyedi módon nyilván, két-két éppen hogyan, de terve van vele. Gondoljam át így az életemet, amiben benne voltam, amiben benne vagyok, az része az Isten tervének. Hogy tudok Isten képviseletében jelen lenni, családomban, szüleim, akár nagyszüleim előtt, vagy más rokonaim előtt, mert azzal Istennek terve van. Hogy tudok visszamenni barátaimhoz, régi vagy mai ismerőseimhez, mert Isten nem véletlenül helyezett közéjük, hogy bizonyságot tegyek. Hogyan akarja, hogyan tudja használni Isten mindazt, amiben részem volt. És végül lássuk meg azt is, hogy Isten gondviselése, Isten terve Mózes tette ellenére is áll. Mózes gyilkossá lesz. Része ez az ő életének. Megöl egy egyiptomi embert, munkafelügyelőt. És mégsem beszél sehol a Szentírás úgy Mózesről, hogy a gyilkos. Gyilkossá lett. Része ez az életének, de nem a gyilkos. Ő kiállt népe mellett, próbálkozott a maga erejéből. És lám, erre jut az ember, amikor maga erejéből Isteni küldő szó, küldetés, akarat, segítség nélkül próbálkozik. És találkozik a maga kudarcával. De hát én jót akartam. Igen, lehet. De még ez nem így volt az Isten tervében. Bizonyára nem az Isten vezetésével, akaratával történik mindez, ami ott van itt Mózes tettében, amikor próbál népe mellett kiállni, származási népe mellett kiállni. Megszólal benne az ő igazság érzete, és gyilkossá lesz. Ki vagyok? Az vagyok, amivel bűnei miatt meg lehet bélyegezni. Az vagyok, ami egy ifjúkori rontásom, és talán meghatároz az is. Az vagyok, amit ifjúkoromban egyszer rosszul tettem. Nem, Isten megváltott gyermeke vagyok, akinek terve van, akivel az Istennek terve van, akit az Isten használni akar még a bűne ellenére is, még a gyilkossága és a, mondhatnánk a magunk tetteit, még azok ellenére is Isten használni akar. Isten szemében nem a gyilkos Mózes, Isten szemében én nem az vagyok, amit tettem, hanem az, amiként használni akar, amivé tenni akar, és mi se engedjük, hogy tetteink megbélyegezzenek magunk vagy mások szemében. Nem a tettem vagyok, hanem Isten gyermeke vagyok, aki tett dolgokat. De Isten azt Krisztusban elfedezte. Így lássuk meg magunk életében is az Úr kegyelmét, amiben benne van, és hogy próbálkozik az ember tenni, munkálkodni. És reményik verse a kegyelemről olyan szépen mondja, hogy próbál az ember megtenni mindent, és nem megy. És falat kapar, és égig akar érni, és nem megy, de egyszer csak, amikor ideje van, akkor elébe hullik. Adja Isten, hogy megtapasztaljuk ezt. Amen. 462. dicséretet énekeljük, az ígére válaszolva. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Urunk Istenünk, te látod a magunk kérdéseit, küzdelmeit, hogyan küzdünk magunkkal és kérdéseinkkel, kik vagyunk, azok-e, amit tettünk a múltunkban, amivé származásunk, gyerekkorunk, minket ért hatások nyomán lettünk, azok-e, ahogyan jártuk életutunkat, egy-egy életünk egy-egy szakaszában nélküled, vagy az, akinek te látsz bennünket, akivé te formáltál, akivé benned lettünk, te megváltott gyermekeid. Add, Urunk, hogy tudjuk a te szemüvegeden keresztül látni magunkat. Add, Urunk, hogy tudjunk így tekinteni magunkra, mint akiket te elhívtál, mint akiknek küldetést, feladatot adtál, és mint akit megváltottál, Úr Jézus, életeddel, haláloddal, szenvedéseddel, és elfedezted minden bűnünket. Hadd tudjunk így tekinteni mindig magunkra, és hadd tudjuk meglátni azt, ami a terved, a célod az életünkkel. Hadd tudjuk meglátni, hogyan tudod, hogyan akarod mindazt használni az életünkben, ami a múltunkban életünk része volt. Hogyan akarsz mások felé használni bennünket segítségre vagy bizonyságtételre. Vezesd ebben gondolatainkat, életünket, Urunk. Segíts és vezess kérdéseinkben és belső harcainkban. Így kérünk, légy velünk a következő napokban. Áld meg szeretteinkkel való közösségünket, áld meg gyülekezetünk közösségét. Hadd tudjunk megállni, mint a te gyermekeid, a helyünkön rád mutatva. És kérünk, Urunk, hallgass meg az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Együtt mondjuk az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezők. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hirdetésket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek elmúlt heti munkáját, segítségét és az adományokat. Megjelent gyülekezetünk áldás békesség újságának legfrissebb száma, ajánljuk a testvérek figyelmébe, aki szeretne ennek költségéhez hozzájárulni, 800 forinttal megteheti adományként. Kérem, gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására, ami lehetőség számunkra, hogy rendelkezhetünk. Vele református egyházunk technikai száma 0066, ezt kell ráírni a nyilatkozatra az egyházi 1%-nál. A Pomáz református gyülekezetért alapítvány részére pedig a másik 1%-ot ajánlhatjuk. Ennek most nem mondom el a számát, de elérhető. Ez a szám is, kérjük testvéreink, azok is töltsék ki az ajánló ívet, nyilatkozatok, akik az adókedvezmények miatt nem fizetnek adót, ugyanis a felajánlók számát is rögzíti a NAV, így azok után is jár kompenzációs támogatás, aki tényszerűen nem fizet be adót. Február 25-én, ma délután 3 órakor kiskori presbiteri konferencia lesz a Leányfalui Szeretetot, Református Szeretetotthonban. Téma az intézményes szeretetszolgálat, az indulás időpontját megbeszéljük majd, aki szeretne jönni a Pomázi Istentisztelet után. Most én erről nem tudok többet, de majd erről egyeztetünk. Január 29-én elhunyt Takács Miklósné 88 esztendős korában temetése. Február 22-én volt a pomázi római katolikus temetőben. Február 16-án elhunyt Szilágyi Ferencné testvérünk 86 esztendős korában. Február 22-én volt temetése a pomázi római katolikus temetőben. Február 17-én elhunyt Gallai Lászlóné testvérünk 90 esztendős korában. Temetése március 5-én 13 órakor lesz a Csobánkai temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók családok számára. Február 23-án emlékharang szólt Németh Lajosné halála 10. évfordulóján. Az ő családja emlékezett rá. Február 25-én az istentisztelet után emlékharang szól Erdély Sándorné halála 3. évfordulóján. Fia, lánya és családja emlékeznek. Február 25-én 13 órakor Fekete Ferencné halála 6. évfordulóján szól emlékharang. Február 25-én 15 órakor emlékharang szól Borsi Józsefné halála évfordulóján. Emlékezik családja, Isten áldása legyen az emlékezőkön. Alkalmainkat hirdettem, hétfőn 5 órakor imaóra Pomázon, 6 órától énekkari próba. Kedden 9-kor délelőtt kiskori lelkész értekezlet lesz Pomázon, erre, aki szívesen teszi süteményeket, köszönettel elfogadunk. 6 órakor biblióra Csobánkán, és kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órától női-férfi biblióra Pomázon. Csütörtökön 6 órától imaóra itt Csobánkán. Pénteken 6 órától nagykátésok szüleinek szülőértekezlet, 7 órától ifjúsági biblióra. Jövő vasárnap pedig szokott módon böjti istentiszteleteink 9 órától Csobánkán, 10 óra 30-tól Pomázon. 16 órakor szalmuszkórusunk szolgál a Leányfalui Református Szeretet otthonban jövő vasárnap. Isten legyen, a mi Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük 264. dicséretünk. Áldjad én lelkem a dicsőség és királyát. Isten áldását, maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől, s a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, feltetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és hogy meg is cselekszi azt. Amen. Áldás békesség Isten velünk, viszontlátok.